Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Lukács evangéliumát lapozzuk fel, és ott a 17. fejezet és a 32. verset olvassuk fel együttesen. Ez egy nagyon rövid Biblia vers, 3 szóból áll. Nagyon jól tudjuk, ahhoz, hogy egy mondatot mondjuk, oda kell, legalább 2 szó kell, de ez már megüti azt a szintet, tehát 3 szóból áll. Emlékezzetek Lót feleségére. Ez az ige. Jézus a végidőről szól tanítványainak, beszél a veszedelemről, a kísértésről, a külső támadásról, és a belső elnehezülésről. És ha valami bennünket, Istennek utolsó időben élő népét veszélyeztet, akkor talán ez. Mert ha arról kell beszéljünk, hogy milyen rossz ez a világ, hát akkor hatalmas sorozatot fogunk tudni tartani. Hogy mennyire elvilágiasodott a kereszténység, erről is tudunk beszélni. De vajon tudunk-e arról beszélni, hogy milyen kapcsolatban állunk az Istennel? És pontosan erre egy figyelmeztetés, amikor Jézus azt mondja, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Noé idejében is hasonló volt a helyzet, hiszen egy másik Biblia versben arról szól Jézus, hogy amiképpen Noé idejében ettek, ittak, házasodtak, azonképpen lesz majd az ember fiának az eljövetelekor is. És valóban itt van a noéi idő, és az a veszély, hogy ez a noéi idő ránk is hatással van. Mert aki azt gondolja, hogy a világ nincs hatással ránk, az téved. Az egy másik kérdés, hogy vajon mi hatással tudunk-e lenni a környezetünkre? Ha igen, vajon elégséges hatással tudunk-e lenni? A történetet nagyon jól ismerjük. Isten közölte Ábrahámmal Sodoma és Gomora feletti ítéletét. És ez az ítélet kemény volt, és a pátriarka az Istennel való beszédét, mint egy ilyen piaci helyzetben éli meg. Természetesen ezt is tudni kell, hogy a közel-keleti ember a piacon él a legjobban. Tehát az hozzátartozik a mindennapokhoz. Gondoljátok el, hogy hatalmas háborúk voltak, és a piac napja elérkezett, akkor megbeszélte az ellenséggel a hadsereg, hogy most piac van, a piac az fontosabb, mert abból meg kell éljünk, a háborút tudjuk holnap is folytatni, és azt mondjuk, mi is így gondoltuk. És elmentek, és az ellenség egymástól ott vett, adott, vett, megvásárolták a dolgokat, és másnap folytatták a háborút. Tehát a piac az mindent felülír. Mindent. Talán ilyen lehetett, nem tudom én, 50 évvel ezelőtt Magyarországon a falusi, a tanyavilágban, ugye a 20-as években Magyarországnak a 80%-a tanyavilágban élt, és nem a városi település szerkezet volt a meghatározó, és a tanyasi emberek, a piac az rendkívül fontos volt. És akkor Ábrahám azt mondja az úrnak, hát uram, ha 50 igaz ember talál Sodomába és Gomorába, akkor elhárítod ezt az ítéletet? És mi van, ha 5 híjjával lészem? Akkor is. És ha 30, és ha 20, és ha 10, mint egy piaci helyzet, nem akarom kimondani ezt a csúnya szót, Istennel szemben alkalmazza, és figyeljétek meg, hogy Isten enged. Mindig enged. És gyakorlatilag Sodoma és Gomora végül elpusztul, nem is akárhogyan. Hosszú időn keresztül nem is tudták, hogy csak a Bibliából ismerték Sodomát és Gomorát, és néhány Biblia úgynevezett extra biblikus hagyomány is őrizte Sodoma és Gomorát. Ma nagyon jól tudjuk, hogy a Holtengernek a fenekén található meg, gyakorlatilag ellepi a Holtenger, ma Izraelnek a legnagyobb só készleteit ezeknek a térségeknek a területéről szedik be, legalábbis még egy ideig, mert minden évben több centimétert süllyed a holttengernek gyakorlatilag a vízszintje. Most hatalmas projektet akarnak, hogy tengervizet fognak majd bevezetni több száz kilométer távolságból, hogy elkezdjék növelni egy alagút rendszeren, hogy elkezdjék növelni a vízszintjét. De ma a víznek a szintjét. És gyakorlatilag Sodoma és Gomora úgy pusztult el, amit senki nem hitt volna. Nagyon jól ismerjük a történetet. Mózes első könyve 18. fejezetében és 19. fejezetében találjátok megfeljegyezve. És azt látjuk, hogy az Úr nem veszi rossz néven Ábrahámnak a saját korából fakadó stílusát, témának a megközelítését. Ma talán ez a szemünkben olyan furcsa. De hát most gondoljátok el, ha elmegy egy európai ember a jeruzsálemi piacra, és nem alkodik az árból, akkor ez a legnagyobb megvetést és tiszteletlenséget jelzi. Nem a tapasztalatlanságunkat, hanem a tapintatlanságunkat jelzi abban a társadalomban. És Isten nem veszi tapintatlannak Ábrahámot. Uram, 50 nem, akkor 45, akkor 30, akkor 20, akkor 10. Mi azt mondanánk az ötöt. Állj meg, Ábrahám! Nem. Megmondtam. És az Isten kész engedni, és akkor a végén azt mondja, rendben van, Ábrahám, ha 10 igaz ember találok, akkor nem fogom elpusztítani. És mi az eredmény? Nincs 10 igaz ember. A legtöbben itt most fürediek vagytok, és erre a napra én is tiszteletbeli füredinek érzem magam. És ha az Úr ma szólna hozzánk, akkor vajon mit mondanánk? Uram, 50? Biztos van 50. Biztosak vagyunk benne? Tudnánk 50 igaz embert találni a városba? Hát Uram, csak a gyülekezetünknek, nem tudom, 50 a taglétszáma. És senkit nem akarok bántani, tehát nem azért jöttem, hogy bárkinek is kellemetlenséget akarjak okozni, nem. De az Úr nem ezt kérdezi, hogy hány tagú az adventista gyülekezet, vagy a baptista, vagy teljesen mindegy, melyik egyház gyülekezete, hanem 50 igaz embert. Vajon ma, ha az Isten ítélete bennünket érne utol itt Füreden, vajon meg tudnánk-e az Isten ítéletét azzal akadályozni, vagy elhárítani, hogy azt mondanánk, rendben van, Uram, itt van 50 igaz. Lenne? Én nem tudom. Én tiszteletbeli füredi tag vagyok, ti jobban ismeritek a körülményeket, és a helyzeteteket. Együtt tudunk, vagy annyit tudunk, hogy végül is az Úr elindítja ezt az egész helyzetet, mert az Úr ismeri a Sodoma és a Gomora beriek lelkületét. Azt tudom, hogy volt egy nagyon híres baptista lelkész, és ő arról volt híres, hogy végigjárta a világ nagyvárosait, többek között eljött Magyarországra is, Billy Graham, és Billy Grahamnek van egy nagyon híres mondása. És azt mondta Billy Graham, ha Isten elpusztította Sodomát és Gomorát az ókor világába, akkor lassan bocsánatot kell kérjen New Yorktól, Londontól és a többi nagyvárostól. Vajon az Úrnak az elvárásai változnak? Szigorú volt Sodomával és Gomorával szemben, és nagyon lojális Balatonfüreddel, Budapesttel, Londonnal és New Yorkkal szemben? Vagy pedig ő ugyanazt a színvonalat és szintet képviseli? Figyeljük meg Ábrahámnak és Lótnak a történetét. Az első kérdésem, Tudom, nagyon finom volt az ebéd, amit nagyon szépen köszönünk. Fáradtak vagytok, nagyot pislogtok, látom, meleg van. De azért egy kicsit, hogy a bibliai tudásunkat is egy kicsit elevenítsük föl. Ábrahámnak még volt két testvére. Melyik volt még Ábrahámnak a két testvére? Na? Azaz? Azaz. Én onnan jegyeztem meg, hogy Hárán, Náhor. Ugye? Mózes első könyve 11. fejezet 26. versében és a 27. versében olvassuk ezt a történetet. Tári pedig 70 esztendős vala, és nemzé Ábrámot, Náhort és Hárán. Ugye? Ábrám, Náhor és Hárán. Melyik volt az első szülött? Ábrahám. Ez nagyon-nagyon fontos. Tári pedig, amikor élt, ő pogány környezetben éltek, a csillagokat imádták, csillagimádók voltak, és Ábrahám, vagy Ábrám 14 éves korában tért meg, méghozzá úgy, hogy minden este kiült és tanulmányozta a csillagokat. És rengeteg sok csillagot lehetett látni. Az az igazság, hogy mi itt Európában nem sok csillagot látunk. Már csak ezért is érdemes elmenni Izraelbe, hogy ott olyan csodálatosak a csillagok. De számomra a legszebb csillagot, amit valaha láttam, az gyakorlatilag a Sínai hegy tetején volt. Hát olyan közel voltak a csillagok, feleségemnek mondtam is, hogy melyik csillagot kéred, bármelyiket most leveszem, mert úgy nézett ki, hogyha az ember kinyúl, akkor eléri. Tehát annyira tiszta, annyira mindenféle ilyen háttér, fény hulladéktól mentes környezet volt, hogy csodálatos csillagok vannak. És akkor kiült a kis 14 éves Ábrám, és tanulmányozta. Heteken keresztül. És képzeljétek el, senki nem mondta neki, semmit nem olvasott, egyszerre csak megtért. Lement az apjának a műhelyébe, mert Tári, ki tudja az, hogy mit jelent Tári? Segítek nektek. Teráfim. Mi a teráfim? Nem. Az az Urim meg a Tumim, amire gondolsz. A teráfim. Benne van Mózes első könyvébe. Bálvány. Teráfimok. Hát mit csináltak ők? Bálványokat. Hol adták el? Hát a piacon. Hol nőtt fel Ábrahám? Hát a piacon. Hát ott tanult meg nagyon jó alkudozni. És amikor megtért az éjszaka, miért? Mert nagyon sok csillagot látott, de látta a legnagyobbat, a holdat. És azt mondta, hogy hát akkor azok nem igazi. Úgy gondolták, hogy minden csillag egy Isten. És ezeknek a csillagoknak mind tudta Ábrahám, képzeljétek el a különböző neveit. Hát most, ha már megkérdeznénk egy gyerektől, az unokámtól, aki nem tudom, a kisebbik is 10 év fölött van, hogy léces, mondd el már el, hogy mi az a göncör, vagy a nagymedve, akkor megkérdezné, ez melyik programban van benne, az iOS-be, vagy az Androidban, mert életében nem hallott róla. Miért? Már távol kerültünk tőle. És akkor Ábrahám mit csinált? Bement az apjának a bálvány készítő üzemébe, vette a kalapácsot, és mindet összetörte. És reggel indultak volna a piacra eladni, amit egy hónapig dolgoztak. És akkor a szolgák fölébresztették Tárit, és azt mondták neki, atyám, összetörte valaki, idegen bejött, és mindent összetört, semmit nem tudunk elvinni. És az apja fölkelt, fölöltözött, ott volt a kis 14 éves Ábrám is, És az apja sírt, zokogott, és azt mondja, ki tette ezt? És mondta Ábrám, hogy én apám. Mert bálvány istenek nincsenek. Mert Isten csak egy. De nézd meg, apám, a legnagyobb Istent nem törtem össze. Azt meghagytam. És az apja nagyon felindult volt, átgondolta, látta nappal is a napot, éjszaka a holdat, és azt mondta, hogy hát nappal is egy Isten van, meg éjszaka is, a többi az nem számít, az csak olyan, mintha Isten lenne, de nem Isten. És lényegében ugye hárman voltak testvérek, tehát Ábrahám, Nákhor és Hárán, és utána még nem olvastuk tovább, bocsánat, olvassuk tovább, hogy a történetünkhöz eljussunk. 12. fejezetnél tartottunk, és Tári nemzetsége Tári nemzé Ábrámot, Nákort és Háránt, Hárán pedig nemzé Lótot. Tehát a három fiú közül, Ábrám, Nákor és Hárán, a legkisebb fiú nemzé Lótot. Kivonulnak Ur-Kasdimból, illetve Hárámból. Milyen érdekes, ugye? A város neve után nevezték el a gyereket. Kivonulnak, és Lót Ábrámmal együtt megy, Ábrahámmal együtt. Milyen érdekes, hány éves korában született Ábrahámnak a gyermeke? Igen. Hány éves korában vonult ki Ábrahám? Hány éves korában hívta el?
75.
Mi azt szoktuk mondani, 75, jól van, legyél jó, öreg. Most gondoljátok el, mi mindent meg kellett még Ábrahámnak csinálni. Nem légkondicionált autóban vagy vonaton utazott, hanem szépen gyalog ment el azt a pár ezer kilométert. És akkor hatalmas nagy nyája volt Lótnak és Ábrahámnak. És mit mondott Ábrahám Lótnak, mikor látták, hogy nem élnek meg a nyájak egy helyen? Válasz. És Lót melyiket választotta? A jobbat. Amelyik jobbat. És mit csinált az idősebb Ábrahám? Elment a rosszabbikra. És ez így van, testvérek, a mi életünkben is. Amikor választani lehet az emberek, mindig a jobbat választják. De nem attól válik a jobb jobbá, hogy jobb a szemnek. Tudjátok, hogy a rossz mikor lehet jobb a jónál? Amikor Isten megáldja a rossz, a látszólag rosszabbat. És Ábrahámnak olyan gazdagsága lett, nyájak, szolgák, családja, ugye? Ábrahám, Izsák, Jákob, és aztán a 12 gyerek. Fantasztikus. Isten meg tud bennünket akkor is áldani, ha a világ a jobbik részt választja. Persze nem a világról beszélünk, hanem Lótról. Mit mondott Jézus? Emlékezzetek Lót feleségére. Lót ott él. Sodoma és Gomora városába. Nem sokat tudunk, de azért elég sok információnk van. Az első érdekesség az, hogy tudjuk-e, hogy miért pusztította Isten el Sodomát és Gomorát? De nem tudjuk. Nem jegyzi föl a Biblia, de annyit tudunk, hogy valami nagyon rossz volt. Nagyon érdekes, a Talmud jegyzi föl. A Talmud a zsidóknak nem szentírása, de körülbelül olyan, mint az adventisták számára Ellen White. Tehát amikor a Bibliából olvasunk, akkor rögtön megnézzük Ellen White ezzel kapcsolatban, mit jegyzett fel, és az számunkra egy etalon. Nem szentírás, de egy rendkívül fontos bizonyságtétel, ami meghatározza a mi gondolkodásunkat. Így vannak ők a Talmuddal. És akkor a Talmud leírja, hogy kérem szépen, abban a városban az igazságtalanság volt a rend. Az erőszakosság volt az elfogadott forma. És az erősebb az mindent vitt. Azt úgy szoktuk mondani, zsákmányrendszer volt. Na de hát mi van a mai világban, mondjuk egy választásnál? Ki visz mindent? Aki politikai párt győz, az mindent visz. Hát ugyanez volt Sodomában és Gomorában. Mindent. Én sétáltam az utcán a feleségemmel, és egy erősebb fiatalember jött, akkor szépen oda tette a kezemre a vállát, félretett, és azt mondta, ez a szép, gyönyörű asszony mától az enyém. És hogyha én ellenkeztem, akkor leütött, és megölt. És senki nem kérhette számon. Nem volt rend, nem volt fegyelem, nem volt törvény. A törvény az volt, hogy nem volt törvény. Az erősebb mindent vitt. Nem akarnám itt részletezni, hogy mi történik, amikor jönnek az angyalok, és Lótnak a házába bemenekülnek, és az emberek zörgetik. Biztos emlékeztek erre a történetre. Nem akarnám ezzel fárasztani a ti gondolatotokat. Egy biztos. Lót megtudja azt, hogy menekülnie kell, és hazamegy Lót, és sürgeti az övéit, és azt olvassuk Mózes első könyve, tizenkilencedik fejezetében.
Most...
Igen?
Ja, csak annyit, hogy itt az Ezékiel 1649-ben ott van egy utalás, hogy mi volt Szodom a vétke.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Olvast föl rögtön.
Íme ez volt vétke Szodomának, a te öcsédnek, kevésség, eledelbősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és a szegénynek kezét nem fogta meg.
Így van, tehát amiről nagyjából, amiről a Talmud is szól, hiszen a Talmud az nem volt más, mint egy szóbeli hagyománynak az írásba öntése. Pontosan ez az ezékieli gondolkodás, ekkor kezdik leírni Ezékiel idejében a Talmudot, és valószínű, hogy oda is figyel, hiszen a Babilonba keletkezik az első. Két híres Talmud van, a Jeruzsálemi és a Babiloni, de a Babiloni sokkal híresebb, mint a Jeruzsálemi. Sokkal nagyobb tradíciót és hagyományt. Honnantól indul el a Talmud? Mózes a sínai hegyi megjelenésétől, egészen Jeruzsálem pusztulása utáni időszakig. Minden elhangzott prédikációt, írásmagyarázatot, amit megjegyeztek az öregek, azt később szépen felírták, és hát egy rendkívül bonyolult könyv, több tucat kötetből áll. Múlt héten jelent meg az első Talmud magyarázat, egy két kötetes Talmud könyv. Sajnos nem tudtam ott lenni a könyvbemutatóján, mert külföldön voltam a konferencián, de jövő héten valószínű, hogy a vásárlók között fognak engem is sok szeretettel köszönteni, mert meg fogom venni ezt a két kötetes Talmud, de hát ez egy kivonat. Hát ha itt letenném a Talmudot, akkor innentől gyakorlatilag a falig ilyen hatalmas széles kötetekben, tehát nem egy egyetlen ilyen kötet, mint a Biblia, hanem ennek a százszorosa, hihetetlen mennyiségű anyag. És akkor a Talmud mondja el ezt a történetet, nagyon szépen köszönöm. Egyet tudunk, hogy Mózes első könyve 19. fejezet 14. verse, amikor azt mondja, hogy kiméne azért Lót és szól az ővőinek, kik az ő lányait elvették vala, és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyről, mert elveszíti az úr a várost. De az ő vőinek úgy tetszik, mintha tréfálna. Milyen szépen megfogalmazza Mózes. Nem tesz hozzá, nem sokat mond. Tehát ez ebből a nyelvezetből mi is tanulhatunk. Nem cicomázza ki, nem díszíti a részleteket. A vőinek úgy tűnt, mintha Lót tréfálna. És ez a dolognak a lényege. El tudom gondolni, amikor Lót hazamegy, és azt mondja a feleségének és a két lányának, hogy na, két óra múlva el kell hagyjuk a várost. És akkor, hát ennek a városnak azért Lót egy prominens személyisége volt. Hát ő ott ült a városkapuban. Mit jelentett az ókorban a városkapuban ülni? ő volt a bíra, az egyik bíra, tanácskozásban döntötték el a dolgokat, és ő volt egy meghatározó személy. Tehát amit ő mondott, az nagyon sokakra nézve kötelező volt. Tehát amikor mentő a piacra, akkor hajlongtak az emberek előtte, mert hát a város egy bírája. Mi már azt sem tudjuk, a bírót ki milyen, tehát ma már ez az igazságszolgáltatás függetlensége miatt egy más szférába került, és lehet, hogy ez helyes is, nem erről van szó, de azért még a középkorban is, amikor egy városnak a bírája kiment, akkor ő ott volt két lábon járó törvény. Amit ő mondott, annak úgy kellett lenni, azt senki meg nem kérdőjelezhette. És a felesége azt mondja, hogy hát jaj, pedig milyen jó volt azért ebben a városban lenni. Hát szolgák mentek előttem, szolgák mentek mögöttem, milyen jó volt shoppingolni a piacon, szép ruhákat venni, kelméket venni, finom ételeket venni. Hát most mi lesz? Most kimegyünk a hegyek közé? Most hol fogunk vásárolni, fiam? Megmondtad ezt? Te tudod, mit beszélsz? És akkor Lótheren pedig azt mondta, hogy ha nem sietsz, drágám, elpusztulunk. Na de két óra alatt, hogy tudom én az egész házat összepakolni? El tudjuk gondolni, hogy nyüzsögtek a szolgák, hogy pakolták a lányok, hogy pakolta Lót feleségem? És tudjátok, mi volt a baj? Mindent el akartak vinni. És testvérek, lehet, hogy a mi életünkben is lesz még ilyen? Amikor egy óránk lesz, vagy két óránk lesz, hogy bizonyos dolgokat összepakoljunk. Amikor költöztünk a feleségemmel az egyik helyről, az egyik szolgálati helyről, a másik szolgálati helyre, akkor a feleségem mondta, azt mondja, most már azért megértem, hogy sok mindenről le kell mondjunk, és sok mindentől meg kell szabaduljunk, mert egy élet által felgyülemlenek a tárgyak. A tárgyak, a ruhák, sok minden, és ennek a rabságában vagyunk, ennek a fogságában vagyunk, és ettől nem akarunk megszabadulni. Az ismeretségi körömben van olyan, aki 2-3 helyen bérel 10 000 forintékért dolgokat, mert nem tud megszabadulni a tárgyaitól, mert ezeknek a tárgyaknak a fogságában van. És meg kell szabadulni a tárgyaktól. És amikor Lót a családjánál próbálja elérni, hogy igyekezzenek, akkor nem igyekeztek. Mindent vinni akartak. Pedig testvérek, én nem szeretnék senkit ijeszgetni meg. Néhány éve, amikor Amerikában voltam, és egy gyülekezetben szolgáltunk, akkor kimentem a kis terembe, és tudjátok, mit láttam ott? Mit árulnak a könyvek mellett? Túlélő csomagokat. Hogyha majd a hegyekbe megyünk, akkor túlélő csomagjaink legyenek, hogy a pocsolya vizéből is tudjunk egy különleges szerkezettel tiszta, friss, iható vizet alakítani. És stb. És úgy mosolyogtam, hogy ezek az amerikaiak még ebből is bizniszt csinálnak. Lehet, hogy van valami igazság alapja, de hány túlélő csomagot fognak eladni, és hányat fognak felhasználni? Az egy külön kérdés. Vannak, akik föld alatti bunkereket, barlangokat építenek, mindenféle élelmiszer csomaggal, és mindenféle szűrőberendezésekkel, atomtámadás, földrengés, tűz, minden katasztrófa ellen felkészülnek. Fel tudunk készülni? Hogyan kell felkészülni? Itt. És tudjátok, mi volt Lótnak és az ő családjának a történetének a problémája? Nem készültek fel. A vők mosolyogtak, és azt mondták, hogy papa, valami baj van, ne vicceljen már velünk, papa, hát mi ott olyan, most bővítettük a lakást, hát hova mennénk? Hát nyugodjon meg, papa! És Lót pedig menni akart, és csinálni akart, és nem akartak elindulni, és bejöttek az angyalok, és tudjátok, mit csináltak? Megfogták Lót kezét. És megfogták a feleségének a kezét, és csak egyetlen egy parancsot adtak. Nem sokat, csak egyet. Tudjátok, mindig ekkor van a probléma, amikor Isten egy parancsot ad. Ne egyél a tiltott fának a gyümölcséből. Mit mondott Lót családjának? Ne forduljatok hátra. Ne nézzetek hátra. Persze volt még más utasítás is. Nem tudom, mennyire emlékeztek a történetre. A hegyre. És mit mond Lót? Nem, uram, már hegyre. Ne. Én már öreg vagyok, én már nem bírok hegyre menni. A hegyen nincs fa. Én jobban szeretem, meg nincs víz, meg uram, ne a hegy. Ott van, olyan pici, olyan aranyos, uram, hát nézd azt a kis városkát, hát ugye megenged, úgy, csak nem is kell, csak bólíts rám, uram. Tipikusan az preadventista magatartás, amit Lót ott megvalósít. Ugyanígy gondolkodunk mi is. És akkor elindul az egész menet, és mindenki azt gondolta, hogy ez a figyelmeztetés nem neki szól, hanem a másiknak. És Lót felesége is arra gondolt, hogy ez nem neki szól, ez Lótnak szól. Ő hátrafordulhat, tehát az angyalok Lótnak a kezét fogták meg. Hát ebből nem lesz olyan probléma. Mit jelent hátrafordulni? Sajnálni az ott maradtat. Mit mondott Jézus? Aki az eke szarvára tette a kezét, ne forduljon hátra. Ne tekintsen hátra. És testvérek, vajon mi be tudjuk tartani a Jézusi elvárást? Vagy egyáltalán ott van még a kezünk az eke szarván? Mert hátrafordulni azt jelenti, hogy sajnálni az otthagyottakat. És ezért mondja Jézus, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Mert a menekülés pillanatában megállni és hátrafordulni az egyrészt időveszteséget jelent. Másrészt sajnálatot jelent, másrészt vágyakozás jelent. Tiltakozás az ítélet ellen. Ahol a tekinteted, ott van a szíved. Ahol a te szemed, ott van a te szíved. Jézus is sokat beszélt erről. És Lót feleségének bizony a szép ruhákon, a hangzatos piacon, a csodálatos ünnepi kavalkálkodón, a büszkeségen, hogy az én férjem valaki, az én férjem azért ott ül a városkapuba. Vajon Laodiceában élő 21. századi adventisták, van-e ebben az üzenetben valami, ami érint bennünket? Nincs-e bennünk is valami hasonló gondolkodás? Most, hogy bevillan, az a 13 éves fiú, aki egy ekkora gyülekezetben nőtt fel, mint ez a gyülekezet, és volt a gyülekezetnek egy idős testvérnője, akire úgy tekintettünk fel mindannyian, mint saját édesanyánkra. Úgy hívták, hogy bírónéni. És amikor bírónéni megtudta, hogy a 8. elvégzem, akkor leültetett oda mellé, nagy pápa szemével belenézett a szemembe, és akkor azt mondta, hogy Imre, te ne menj el tanulni a középiskolába. És mondtam, bírónéni, miért tetszik mondani ezt? Miért ne tanuljak? Mert az Úr el fog jönni. Nem fogod befejezni az iskoláidat. Én azért csak elmentem középiskolába. És amikor bírónéni meghallotta, hogy az középiskolai tanulmányok után egyetemre megyek, akkor megint pontosan ugyanabba a székbe ültetett be, ahova 4 évvel korábban. És azt mondta, akkor már Imruskám voltam. Imruskám, ne menj el tanulni. Miért, bíró néni? Mert az úr el fog jönni. De ma már nem ültetik le a fiatalokat. Már én is azt mondom a fiataloknak, tanuljatok, tanuljatok! De még az elődeinkben benne volt az a várakozás, ami belőlünk már csak úgy kifröccsen. De ők ebben élték le az életüket, és emlékeztek még az elődökre. Vajon mit adunk át a következő generációnak, a mi gyerekeinknek és a mi gyerekeink gyerekeinek? Mert pontosan ez az, amit az Úr meg akart értetni velük. Hová kellett volna Lótnak menekülnie? A hegyre. Hová menekült? Az Alföldre. Mert amikor az Isten azt mondja, hogy menj a hegyre, akkor mi megyünk az Alföldre. Amikor az Isten azt mondja, menj az Alföldre, akkor mi megyünk a hegyre. Amikor Isten azt mondja, hogy ne tekints hátra, mi hátra nézünk. Amikor Isten azt mondja, hogy tekints hátra, akkor mi előre nézünk. Valahogy megvan bennünk is ez a kettősség. Tudjátok, Lót felesége egy nagy eklatáns példa. Lót felesége majdnem megmenekült. Lót felesége majdnem jó hívő volt. Lót felesége majdnem engedelmeskedett az Istennek. Csak egy piciben tért el, de ez a pici elég volt ahhoz, hogy a hagyomány szerint sóbálvánnyá váljon. És ha elmegyünk arra a területre, akkor meg fogjuk találni, a holtenger mellett van egy hatalmas nagy szikla alak, ami sóval van befedve, hiszen a tenger, a sótengerből felcsapódó párával együtt a sókristályok is ott vannak, és leül, és akkor nem is lehet látni, hogy ez most ez kő, vagy só, vagy miből van, de egy visszafele forduló emberi tekintet, amelyet az arabok is, a mai nap is azt mondják, hogy Lót feleségét jelképezi. És tudjátok, arra gondoltam, hogy hány adventista Lót feleség lenne, ha mindegyikünk, akik hátrafordultunk, és ebben a férjeket is beleértem, ha sóbálvánnyá változtunk volna. És Jézus nem véletlen, hogy az utolsó időről szóló prédikációjába beletette ezt a három szót. Emlékezzetek Lót feleségére. Lót elindul, a felesége elindul, volt a szívükben hit, felismerte, hogy menekülni kell, de a szem az fontosabb volt számára, mint a szív. És higgyétek el, ez a tragédia, hogy a szem az mindig le akarja győzni a szívet, a szív pedig csendesen meghúzódik. Ez mindig az élet nagy kihívása. Sajnálta az ott maradt életet, remélte, hogy valamikor visszatérhet, ez csak egy átmeneti idő. Milyen volt az a terület? Mózes azt mondja, hogy olyan volt az eredetileg, mint az Isten kertje. Mi volt az Isten kertje? Az Éden. Olyan csodálatos pezsgő világ volt. Ha Lót életét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egy olyan gyenge ember volt, ki mindig botlott. Mindig a jobbat akarta választani, de a botlásában mindig fel tudott állni. És a felesége állandóan hátráltatta Lót lelki életének előmenetelét. Az egész családot megfertőzte a Sodomabeliek gondolkodása. Testvér, azt hiszed, hogy bennünket nem fertőz meg az a társadalom, amiben élünk? Bennünket nem fertőz meg az a média, amelyet naponta hallunk? De. Csak arra kérem a jó Istent, hogy amikor az idő eljön, akkor tudjuk ezt a gondolkodásunkat. Bennem is bennem van. Tudjuk ezt a gondolkodásunkat levetni. És az volt Lót feleségének a tragédiája, hogy ezt a gondolkodást nem tudta levetni. Pedig ha tudta volna, hogy mi lesz a következménye, pedig tudta, de nem hitte. Vagy hitte, de remélt, hogy nem fog bekövetkezni. És már csak egyetlen egy kérdés. Testvér, te fordultál már hátra? És milyen jó, hogy az Úr nem változtatott sóbálvánnyá bennünket. Mert minden hátrafordulás egy gyengeség. Az Úrtól való elfordulást jelenti. Én azt hiszem, hogy nincsenek is közöttünk most itt olyan emberek, akik még nem fordultak volna hátra, és én is elmondhatom. Veletek együtt, bizony, hátrafordultunk. Testvérek, nem elég elindulni egy úton, amelyen az Úr mutat számunkra. Nem elég elindulni, ha az Úr angyalai kézen fogva vezetnek. Azon az úton végig kell tudjunk menni, célba kell érkezzünk. És milyen kegyelmes az Úr, hogy ő a hegyre küld. Hol volt a megváltás? Egy hegyen. A Golgota hegyén. Ma is ugyanez. Az alapüzenet semmit nem változott. Kézen fognak bennünket az angyalok, és kivezetnek a városokból, és azt mondják, hogy menjetek a Golgota hegyére. Mert a mi hegyünk valóban a Golgota. A mi túlélési lehetőségünk, a mi túlélési csomagunk az a Golgotában rejlődik. Emlékezzetek Lót feleségére. És lehet, hogy lesz még olyan élethelyzetünk, lehet, hogy még lesz olyan körülményünk az életben, amikor menekülnünk kell, mert bizony apáinknak és nagyapáinknak sokszor kellett menekülni. Mi már túl kényelmes világba születtünk, túl sok emberi joggal vagyunk körülvéve, de ezekben nem bízhatunk. És lehet, hogy nekünk is egyszer menekülnünk kell, és nem szeretném itt valami rémizgetést, valami ijeszgetést csinálni, ne úgy vegyetek. És ha egyszer elérkezik a pillanat, akkor ne gyengülj el. Emlékezz vissza Lót feleségére, és arra, hogy mit mondott Jézus. Mert Jézus azt szeretné, ha mi hátra-hátra forduló emberek tanulnánk ebből, és az élet legfontosabb pillanatában előre tudnánk menni. Minden visszafordulás, minden hátratekintés nélkül az ő kegyelméből. Amen.